Akkor elkezdenénk. Maradjunk a helyünkön. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagyon köszönjük Nagy Péternek és a gyülekezetnek, hogy minket itt befogadott. Kicsit megdöbbent, amikor kiderült, hogy mi is ez. De nagyon örülünk, hogy ez sikerült, és főleg azoknak, akik érdetlen kilométereket megtettek azért, hogy itt legyenek. Remélem, hogy hasznos lesz. Igazából a cél az az, hogy odálljunk azok mellé, akik most egy nagyon nehéz helyzetbe kerültek Kárpátalján. Másrészt pedig az a cél, hogy ne csak pletykálkodás legyen, hanem egyfajta normális beszéd arról, ami probléma, mert gyakran ezt a normális beszédet nem tudjuk megtalálni, és most talán sikerül erre egy kísérletet tenni. Tehát mindenkinek köszönjük, és kezdjük először egy énekkel, a 136. Zsoltárt keressük ki. Dicsérjétek az Urat! És a címünknek megfelelően énekeljük úgy, hogy az első versszakot együtt, a második versszakot a lányok, a harmadik versszakot a fiúk, és a negyedik versszakot ismét együtt.
Dicsérjétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat, és a szükegetsége megmarad mindőkre.
Áldjátok Isteneket, Istenet meg Istenét, mert a szükegetsége megmarad mindőkre.
Jöjjétek minden, mert nagy csodákat teszem, és az ő kegyessége megmarad mindörökre. Mindenütt magasztalja, mert ő uraknak ura, és az ő kegyessége megmarad mindörökre.
Az igét olvasom a Bírák könyve 4. részéből, a 4. verstől a 9-től bezárólag. Ebben az időben Debóra, a profétanő, Lapidós felesége volt bíró Izraelben. És ő a Debóra pálmája alatt lakott Ráma és Bétel között az Efraim hegyén, és ide jöttek fel hozzá Izrael fiai törvényre. Elküldte és hivatá Bárákot, az Abinoám fiát, kedves Naftaliból, és mondta néki, avagy nem parancsolta én meg néked az Úr, Izraelnek Istene. Menj és vonulj fel a Tábor hegyére, és végy magadhoz 10 000 embert Naftali és Zebulon fiai közül. És te ellened kihozom a Kison patakához Sisárát, Jábin hadseregét, az ő szekereit, seregét, és kezedbe adom őt. És mondta neki Bárák, ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz el velem, én sem megyek. Ki felele? Én elmegyek te veled, csak hogy nem a tiéd lesz a dicsőség az útban, amelyre mész, mert asszony kezébe adja az Úr Sisárát. Fel kell Debóra, és elment Bárákkal kedves felé.
Imádkozom. Köszönjük Istenünk, hogy soha nem miénk a dicsőség. Hogy az életünk igazából nem a mi kezünkben van. Kérünk, engedd, hogy mindent, mindazt, amiről ma beszélünk, ki tudjunk engedni a kezünkből, és az életünket, szerepeinket, mi voltunkat neked tudjuk ajánlani. Áldj meg minket, Urunk, hát, hogy érezzük jelenlétedet. Amen.
Én már nem köszöntök mindenkit. Még egyszer csak egy kiegészítést mondanék, hogy a mai napnak azért ez a célja, hogy férfiak és nők együttműködése az egyházban, ezért ez egy szélesebb pálya. És nyilván a csoportbeszélgetéseknél különösképpen úgy is előjön, de ez azért eléggé erőteljesen, azt hiszem, a lelkészek számára izgalmas kérdés. A nem lelkészek számára nem annyira ráközelíthető, főleg teológiailag nem. Más kérdések is lesznek, majd a csoportbeszélgetéseknek a témáját megadjuk, és akkor arra lehet jelentkezni. Lehetőleg próbáljuk úgy elosztani magunkat, hogy minden csoportba legyen elegendő. Azt hiszem, ezzel egyetérthetünk, ugye? És akkor...
És akkor most megkérjük Szűcs Ferenc rektor urat, hogy szóljon hozzánk.
Kedves testvérek, eredetileg azt a feladatot kaptam, hogy tegyek valamiféle összehasonlítást a legújabb pápai enciklika, nők, férfiak és nők együttéléséről szól, és a bizonyos protestáns irányzatok között. Megpróbálom ezt majd a végén megtenni. Én a címet eredeti értelembe vettem, tehát a férfiak és nők szolgálata, együttműködés az egyházban. Erről mondanék néhány gondolatot. Abból a közhelyből érdemes kiindulni, hogy a vallás történeti összehasonlítás szerint a nők társadalmi helyzetét leggyökeresebben keresztény kultúra változtatta meg. Emberileg szólva a nő emancipáció Jézusnak köszönhet a legtöbbet. Korabeli viszonyokhoz képest kétségtelen áttörés volt Jézusnak három leginkább marginalizált csoporthoz való viszonyulása. Az egyértelmű a szegényekhez, az asszonyokhoz és a gyermekekhez való viszonya egészen megbotránkoztatóan új volt. Csak egyetlen példát hoznék fel erre most. A János 4-ben olvasható samáriai asszony történetéből azt a mondatot, hogy amikor a tanítványok visszaérkeznek, a legjobban azon csodálkoznak, hogy Jézus egy asszonnyal beszélget. Mégpedig teológiai kérdésekről, hol kell imádni az Istent. Mondhatnánk, hogy azon is csodálkozhatnának, hogy etnikai határokat lépett át Jézus, hiszen egy samáriai asszonnyal beszélget, de igazában nem ez okozta a meglepetést, ennél sokkal meglepőbb volt, hogy egy nő beszélgető partnere lehet egyáltalán egy rabbinak. Egészen bizonyos, hogy ez az evangéliumi áttörés, szemléletbeli változás meghatározta az első keresztény gyülekezetekben a nők szerepét, és különösképpen is érdemes itt arra gondolnunk, hogy a hellénista, tehát a kevésbé zsidó hagyományokat követő területek gyülekezeteiben. Feltételezhetjük, hogy itt, ahol a vagyonosabb nők jogi státusa már más volt, mint mondjuk Palesztinában, gondolok itt például olyasmire, hogy Pál is utal rá, hogy a nők is elválhattak, természetesen csak abban az esetben válhatott el egy nő, hogy neki volt vagyona és nem került így a szára hátrányos helyzetbe. Most pontosan ezeken a területeken már egy olyan súlypont eltolódás is végbe mehetett, amit például a páli leveleknek vissza kellett fognia. Azok a páli tiltó igék, mint hogy a tanítás nem engedem meg az asszonynak, negatív argumentumok amellett, hogy bizony női szerep vállalás az egyházban egy kicsit túlburjánzott. Ez kettős veszéllyel járhatott. Egyrészt a környező társadalom ezt nem igazán tudta volna botránkozás nélkül tudomásul venni. Másrészt gondolhatunk arra, hogy a férfiaknak, mint kényelmesebb fajtának a visszahúzódásával is járhatott volna. Azt gondolom, hogy itt a helyzet manapság, nem az egyházról beszélek, hanem általában is a humán pályákról, hasonló társadalmi jelenségeket mutat, hogy a pedagógusoknál Ez már évek óta 70-30%-os arány jelent, de a jogászoknál, orvosoknál is ugyanez a tendencia figyelhető meg. Most nyilvánvaló, hogy Pál apostol, aki a rabinusi hagyományban nevelkedett, a teremtési rend felbomlásával érvel ez ellen a tendencia ellen meginkább. Sőt, az 1 Korintus 15-ben a feltámadás tanúinak a sorából egyenesen ki is hagyja az asszonyokat. Lehetetlen, hogy ő nem tudott volna arról a tradícióról, amelyről mind a 4 evangélium beszámol, hogy tudnék a feltámadás első tanúi nem az apostolok voltak, hanem az asszonyok. Mégis mindezek ellenére Pál apostol az, aki a Galata 3.28-ban leírja, hogy Krisztusban, azaz az üdvösség rendjében nincs férfi és nő, sőt egészen bizonyosan az ő karizmatikus struktúra felfogása és szolgálat felfogása gyökeresen különbözik attól a jeruzsálemi modelltől, amelyre azután az apostolika szukcesszió épül. A második századtól kezdődően ez a páli modell elsorvad, és csak olyan eretnek mozgalmakban jelenik meg, és támad fel újra, mint a pigiai montánizmus, amelynek élén szintén női proféta alapok jelennek meg. A lelkipásztori tisztség értelmezésében a római katolikus egyházban, illetve a görög keleti tradícióban is, mind a mai napig a jeruzsálemi történelmi modell a meghatározó, azaz Krisztus csak férfi apostolokat választott, ezért a felszentelt pap is csak férfi lehet, noha ezen kívül a nők számára számos szolgálatra van lehetőség ma már a római katolikus egyházban. Sőt, tudjuk, hogy eltérően a mi korábbi gyakorlatunktól bizonyos szentségek kiszolgáltatását is lehetővé tették a nők számára, mint amilyen az áldoztatás volt, ezt apácák is végezhetik mind a mai napig, tehát a konszekrált ostját, az átváltoztató ostját kiszolgáltathatja a nő is, sőt a szükség keresztséget akár a bábasszony is. Az egyház női alakjának az értelmezésében számukra a mariológia jelenti azt az analógiát, vagy mint egy tükröt, amiben az egyház anyai és mennyasszonyi léte, mint egy ki van ábrázolva, Máriában úgy, mint anyában, másrészt pedig, mint mennyasszonyban, szintén itt utalnék arra, hogy a rózsafűzér imádságukban a Szentlélek mátkájának nevezik Máriát. Már most be kell vallani tisztességesen, hogy a református-reformátori teológiában is élt egy olyan szolgálatértelmezés, amely az ige hirdetést az egyház atyai, azaz paternalista oldalához kapcsolta. 60-as évek magyarországi vitáiban, amikor először került ez a kérdés, először lett ez a kérdés teológia vita tárgya, akkor újra előjött ez a probléma. Azt kell mondani, hogy ez a vita nem volt igazán mély, és nem volt igazán jelentős, de dr. Békési Andor, ócsai lelkipásztor képviselte azt a klasszikus álláspontot, hogy mivel a reformátori tradícióban ő úgy látta az ige hirdetése, az paternalista elem, azaz Isten atyai szava szólal meg gyülekezetben, tehát nem az egyház maternitásához, anyai tulajdonságaihoz kapcsolódik, ezért lehetnek csak férfi lelkészek. Tulajdonképpen sokáig ez az érvelés határozta meg Barta Tibor akkori zsinati elnöknek az álláspontját is. A korombeliek emlékezhetnek még, hogy ekkor tájt a teológiai felvételi tájékoztatóban ez jelent meg, nőhallgatók az egyházi adminisztrációban és diakóniai munkában való szolgálatra kapnak kiképzést. Ez persze úgy, ahogy volt, nem volt igaz. Mert egyrészt ugyanazt a stúdiumot végezték ők is, amit a férfiak, és semmiféle külön kiképzést az említett területekre nem kaptak. Másrészt a nőhallgatók száma úgy kellett, hogy növekedjék, hogy a vészesen lecsökkent teológiai hallgatói létszámot valamiképpen velük lehessen kissé szépíteni. Ezt meg kell vallani, hogy itt kevésbé elvi szempontok játszottak szerepet, sokkal inkább ilyen földhöz ragadt pragmatikus kérdések. A 80-as években azután az a gyakorlatias szempont győzött, amely a felszentelés irányába nyitotta meg a vitát. A zsinat elnökének korábbi álláspontját dr. Lenkeiné, dr. Semsei Klára újszövetségi professzor asszony és dr. Pásztor János professzor liturgia történeti tanulmányai ingatták meg és módosították. Ez nagyjából az említett újszövetségi érvekre épült, nevezetesen arra, hogy a Galata 3.28 alapján az egyház már nem a teremtés, hanem a kegyelem rendjére épül. Ehhez járult még egy speciális példa a Róma 16.1-ből, Fébé alakjáról van itt szó, akit ugye Adelfének, azaz nőtestvérnek említ Pál apostol, és aki a kenkreai gyülekezetnek a szolgája, és itt a diakonosz innemű szónak a tárgyesete szerepel a görög szövegben. Ebből, mint ezt többen tudják, azt a következtetést mondta le Lenkeiné professzor asszony, hogy ez egy bevett terminológia volt az ősegyházban, amit a férfi és női lelkészekre egyaránt alkalmaztak. Most ezzel lehet vitatkozni, hogy ez nem elírása esetleg, nem ez a dolognak a lényege. Noha tehát biblikus és teológiai érvek hangzottak el, és pro és kontra folyt egyfajta levelezés néhány héten keresztül a reformátusok lapjában is, én azt a következtetést bátorkodom levonni, hogy a felszenteléssel kapcsolatos zsinati döntés szerintem helyes, de inkább pragmatikus érvekre épült. Amiben kétségtelen megszüntetett egy inkonzekvenciát, egy következetlenséget, az az volt, hogy korábban is megengedte az egyház a női teológiai hallgatóknak, illetve a teológiát végzett nőknek, akik főképpen iskolai hitoktatók voltak, tehát megengedte az ige hirdetést az úrasztalától, de a sákramentumok kiszolgáltatását nem. Most ez egyébként a református teológia alapján abszolút tarthatatlan. Ezt meg kell mondanom, hogy ilyet soha nem, ilyen érvelést soha nem lehetett elfogadni, hiszen a két kegyelmi eszköz, az ige hirdetést és a sákramentumokat nem egymás fölé vagy alá helyezzük, hanem egymás mellé. És Pásztor János érvelése nagyon helyesen ez volt, hogy amennyiben megengedjük a tanítást és az ige hirdetést a nők számára, akkor az ég egy világon semmiféle normális érv nem szól amellett, hogy a sákramentumok kiszolgáltatását nem kellene megengedni. Egyébként az én véleményem is az, hogy hát, ha egyáltalán van beteg és gyenge pontja az egyház életének, akkor az az ige hirdetés, és ez férfiakra és nőkre egyaránt érvényes, erről kellene igazán beszélni. Ezt igazán el lehet rontani, az úrvacsora kiszolgáltatását, ha valaki nem ejti le az úrvacsorai kenyeret vagy a kelyhet, akkor ez elég nehéz. Az ordinálás kétségtelen hatalmas áttörése a mai magyarországi gyakorlatba sem ment át egyértelműen, úgy látom, hogy nálunk is tulajdonképpen háromféle felfogás él egymás mellett. Az első, amit a törvény ugye lehetővé tesz, vannak megválasztott, gyülekezet vezető lelkészek. A második, van olyan álláspont, ez például a Biblia Szövetség véleménye is, amely a női lelkészek szolgálatát elfogadja, de nem helyesli a vezető lelkészi státust. Ugyanezt elmondhatnánk pragmatikus okokból bizonyos egyházmegyék gyakorlatára is. Úgy tudom, hogy Budapesten legalább 10 év óta nem került megválasztásra női lelkész. Nem azért, mert ennek elvi, vagy törvényi okai vannak, hanem azért, mert két budapesti esperes, Gyerek Perez kijelenti, hogy az ő egyházmegyéjében ilyen nem fog megtörténni. A harmadik tulajdonképpen az, ami most minket talán leginkább izgat, az általános elvi elutasítása a női lelkészség. Úgy gondolom, hogy ez az utóbbi az, amely Kárpátalja kapcsán most leginkább előhozta ezt a kérdést. Most, ha már itt tartunk, akkor el kell mondanom, hogy ebben ugyanis nem az a fajta következetlenség érhető tetten, nem az a legproblematikusabb, hogy szelektíven idézi és alkalmazza a páli textusokat, ahogy az imént is már említettem, hogy a tanítás például megengedi az asszonyoknak a lelki gondozást, bizonyságtételt, megszólalást a gyülekezetben, csupán a liturgikus szolgálatot nem. Ez egy számomra abszolút következetlen dolog, mert vagy szó szerint vesszük a Bibliát, akkor tisztelem azt, aki szó szerint veszi, akkor az, hogy hallgasson a gyülekezetben. Ámen. Akkor semmilyen szolgálatot, semmilyen megszólalást normálisan nem lehet megengedni. Ám, hogyha itt különbségeket teszünk, akkor világossá tesszük, hogy nem a Bibliát magyarázzuk, hanem a saját álláspontunkat, ami rendkívül rugalmas lehet, bizonyos dolgokat megengedünk, bizonyosokat nem. Nem ezt látom mégsem a legproblematikusabbnak, hanem azt az embertelen és szeretetlen döntést, hogy a már felszentelt és az egyébként az ő korábbi ajánlásukkal kiképzett és alkalmazott lelkésznőket is eltiltja a szolgálattól. Na most mondhatnánk azt, hogy elvileg, mivel van elég férfi lelkész Kárpátalján, ez örvendetes, hozhat az egyház a jövőre nézve ilyen döntést. Ez mindenképpen egyházi belügy lesz még az Európai Unióban is, hiszen az egyház maga határozza meg, hogy milyen feltételek között alkalmazza a szolgát. A jelenlegi helyzet viszont azért tarthatatlan, mert egzisztenciális következményei vannak, hiszen gyakorlatilag mégiscsak palástvesztésre ítéltek, úgy tudom, 9 lelkésznőt, ami a magyar egyház jog szerint a legsúlyosabb egyházi büntetés. A Kárpátaljai Református Egyház ezt korábbi gyakorlatát súlyos tévedésnek, sőt, fegyelmi vétségnek ítéli, akkor az ilyen bűnökben valamennyi résztvevő ellen fegyelmi eljárást is kellene indítani, elsősorban az ellen a püspök ellen, akinek az ajánlásával a nőhallgatók ide érkeztek. Másodszorban az egyházban sehol nem vezettek be, még például a legkényesebb kérdésben, a többnejűség esetében sem, visszamenőleges hatályú döntés. Ez például az apostoli levelekből egyértelmű, hogy amikor arról beszélnek, hogy a püspök, tehát a jövendő egyházi vezető egyfeleségű férfi legyen, akkor utalnak arra, hogy a gyülekezet minden tagjától ezt azért nem lehetett volna megkövetelni, mert akkor egy sereg asszony az utcára kerül. Hát ez egy szeretetlen döntés lett volna. Az ősegyház története, de a misszió története is, ugye például Afrikában Ázsiában azt mutatja, hogy ezt a kérdést mindig csak lépcsőzetesen vezették be. Tehát, hogyha most egyáltalán erről a kérdésről beszélünk, akkor azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen nem azt kell igazán számon kérnünk a kárpátaljai testvéreken, hogy jövőre nézve hoznak-e egy ilyen döntést, avagy sem, hanem azt a fajta gyakorlatot, amelyik jelenleg 9 lelkész nőt eltilt attól, hogy képesítésének és korábbi felszentelésének megfelelő szolgálatot végezzen. Másodszor ez az utóbbi gyakorlat a 3. és 4. 5. század donatista kérdéseit is fölveti, hogy tudnik, vajon érvényes-e a női lelkészek által korábban kiszolgáltatott bármiféle szolgáltatás, mondjuk a keresztség vagy az úrvacsora. Azt gondolom, hogy ezt senki nem gondolja komolyan, hogy ezt is visszamenőleg érvényteleníteni kellene. Befejezem azzal, úgy gondolom, hogy amíg a magyarországi református egyház maga felemás gyakorlatát nem rendezi ebben a kérdésben, ennél többet, amit mondtam, nincs joga számon kérni a testvére egyházon sem. Ami természetesen nem jelenti azt, hogy ne kellene teológiailag végig gondolni azt, hogy históriai érvekre történő utalás, amelyik itt most tényleg tökéletesen összecseng a protestáns és a római katolikus talajon egyaránt, el kellene ismerni, hogy ugyanazon alapon történik mindkét helyen, ugyanis számunkra az egyház gyakorlati életére nézve nincs egyetlen olyan új szövetségi modell sem, amelyre azt mondhatnánk, hogy ezt kell ma a magyarországi református egyháznak lemásolni. Vannak az egyházi szolgálatokra nézve szentírási tanítás. A legutóbbi pápai enciklika érvelése azonban az én megítélésem szerint sokkal intelligensebb és következetesebb, mint az esetleges protestáns biblia citálás, amelyik még következetlen is, és pontyolat. Köszönöm a figyelmet.
Nagyon szépen köszönjük. És azt is köszönjük, hogy Zsuzsa is eljött közénk, ugyan nagyon-nagyon többször, most is legszívesebben nem szólalna meg, és legalább 3-szor visszamondta az előadást. Mégis köszönjük, hogy itt van, és hogy egy kicsit egy női hang is megszólal a feleséget, Önnélik Ferinek, és arról fog nekünk beszélni, remélem, hogy vagy nem mondja, jó.
Azért én se egészen arról, ami a cím volt eredetileg. Azt a címet kaptam, hogy hogyan változott a nők szerepe az egyházban 4 nemzedék alatt. Ezt egy kicsit átalakítva inkább arról beszélnék, hogy hogyan változott meg a társadalmi környezet 4 nemzedék alatt, és ezt a változást hogyan élték meg elődeim, illetve hogyan éljük meg mi magunk. A nők szerepéről én nem csak a lelkésznők nézőpontjából beszélnék, sőt, mert nem vagyok az, csak papgyerek, illetve lány, és feleség vagyok. Egyébként is azt gondolom, hogy a nők az egyház kialakulásának kezdetétől, első eseményeitől mindig ott voltak, ahol a legfontosabb dolgok történtek, például a kereszt alatt, ahol a nők között csak egy férfi akadt. A női lelkészség nem elvi kérdés számomra, hanem ténykérdés, és nem női lelkész vagy férfi lelkész, hanem jó lelkész vagy rossz lelkész van. Családunkban valójában 4 nemzedék, illetve hát tulajdonképpen már 5 élete körülbelül 100 év alatt gyökeres változáson ment át. Néhány gyakorlati példát szeretnék elmondani, amin keresztül talán kiderül, mire is gondolok. Nagymamám testvére Felvidéken Somorján volt nagy tiszteletű asszony, és mivel nagyapánk 32 évesen meghalt, Anyukám gyakorlatilag a parókáján nőtt fel, s a papgyerekekkel együtt. Akkor természetesen a nagytiszteletű asszonynak szakásnéja cselédlánya volt. Ez lehetővé tett egy bizonyos kiegyensúlyozott, szabályozott polgári létformát. Például pont déli harangszóra az asztalon gőzölgött a forró leves, hozzátartozott a szépen vasalt damasztabrosz, kikeményített löplifüggöny, finom porcelánok, sütemények, délutáni látogatások, a zongora, télen a korcsolyázás a somorjai tavon. Összejárta a falu, vezető értelmiségi rétege, a pap, a kántortanító, a jegyző, a szolgabíró, stb. Mindezt azonban elsobordolta a háború és a kitelepítés. Anyukánk ezt a példát látta, ezt próbálta igen igényesen megvalósítani saját családja életében, csak hát már nem volt se szakás, nő, se cselédlány, viszont hadgyerek gondja az ő vállát nyomta. Ő nem dolgozott, csak otthon volt. Mindezek mellett ő is a lelkész feleségek szép és nehéz életformáját élte, igyekezett belénk is igényességet, kötelességtudatot, elkötelezettséget nevelni. Hétfőtől szombatig igen gondosan beosztott menetrend szerint éltünk, éppen ezért egy váratlan vendég, gyülekezeti tag mindig rendet, tisztaságot talált. A vasárnap viszont mindig ünnep volt. Az ebéd főzésen kívül nem volt más házi munka. Igaz, a vasárnapi ebédnél a 9 családtagon kívül legalább 2, néha 3 vendég ült, még vidékről felkerült családtalan egyedülálló gyülekezeti tagok. Délutánonként gyakran felkerekedtünk, és gyalog meglátogattuk valamelyik szomszéd lelkész családot, által az ambonciakat. Egyszer-egyszer múzeumba városnézőbe jártunk. Tévénk nem volt, de minden este felolvasott valamilyen irodalmi művet, vagy több szólamban énekeltünk. Felejthetetlenek voltak a 60-as, 70-es években a Balaton melletti nyári ifjúsági táborok, ahol sokszor 30-40 főre főzött anyám, igen primitív körülmények között. Kevés pénzből rengeteg munkával csodát művelt, megbízható hátteret biztosított apánknak, aki sokszor vállalt feladatot nem hivatalos országos egyházi ügyekben, például Baranya, Borsodabahui megye lelkész családjainak feltérképezését, segélyek szervezését, stb. Én még ahhoz a korosztályhoz tartozom, akinek a papgyerek lét nem volt előnyös. Az elmúlt rendszerben, mikor érettségiztem, az egyéb kategória besorolása alá estem, amivel lelkészek, utcaseprők, munkakerülők, börtöntörő terékek, stb. Tartoztak, tehát nem vártak tártkarokkal a felsőoktatásban. Ez idő tájt 19 évesen, férjemmel már egyben jártunk, és 20 évesen férhez mentem, 24 évesen 3 gyerekünk volt. Elég hamar bekerültem a mély vízbe. Érdekelten ekkor én voltam a nagy tiszteletű asszony, akitől kérdeztek, eligazítást vártak. Utólag biztosan persze meg is szétülnek az elmúlt évek, de úgy emlékszem, hogy igen nagy szegényen, de valahogy megelégedéssel éltünk. Érettségi után azonban én dolgoztam 2 évet, így igénybe vettem a gyest, majd a háziparban dolgoztam éveken át, főleg éjszaka. Az igazság az, hogy sem akkor, sem azóta, ugyanis nem teheti meg egy családanya, hogy ne dolgozzon munkahelyen, mert egy fizetésből becsületes úton nem lehet megélni. A lányom már diplomás, sőt lassan 2 diplomás, 3 gyerekes édesanya, aki most kezdett visszaállni munkahelyére félállásban. Igen nagy erőfeszítések és szervezési problémák kísérik hétköznapjait. Amennyem szintén, miközben feje felett lóg az elbocsátás veszélye. Azt gondolom, hogy ma a többi diplomás nők is ugyanazokkal a problémákkal birkoznak, mint a lelkész nők. Család vagy karrier, vagy család és karrier? Kérdés. Segíti-e a társadalom, a közvélemény a családokat? Milyen segítséget kapnak az idő alatt, míg a gyerekek lassan önállósodnak? Bölcsödékkel, mint jó részt megszűntek, az óvoda kevés, vagy elég zaklatott gyerekkor. Hogyan segíti az egyház közössége a női lelkészeket ebben az időszakban, vagy esetleg magukra hagyja? Ismerek olyan lelkész nőt, úgy mellesleg nem akarom mondani a nevét, aki a szülés napján még prédikált, és 2 héttel a szülés után már úrvacsorát osztott. Na, többiek nem is akarom, hogy ki nem tudott neki segíteni a közelből, mert az meg kicsit durva lenne. Nem tudok semmiféle receptet adni, Mindenkinek más a helyzete, körülménye. Van úgy, hogy a lelkésznő egyedülálló, vagy lelkész a férje is, de sokszor a férj a papné. Mostanában sokszor töltjük a hétvégét Őrbattyánban, s vasárnaponként néha egy-egy környező gyülekezetbe megyünk Isten tiszteletre. Érdekes, hogy a lelkész mindig megijed, amikor meglát, nem tudom miért. Nem engem főleg, gondolom, hanem... Többnyire azonban lehangoló tapasztalatot szereztünk. Meg kell mondanom, hogy nem a lelkész személye okozta azaz, hogy férfi vagy nő volt az illető, sőt, ahol voltunk, ezek egyelőre mind férfiak voltak. A mondani való hiánya és a lelkész készületlensége volt a lehangoló, és a legnagyobb baj az, hogy nem biztos, hogy tudták, hogy mit és hogyan kéne másképp csinálni. Mielőtt azonban a lelkésznők is túlzottan kihúznák magukat, elmondom, hogy nemrég abban a gimnáziumban, ahol dolgozom, egy szerdai közös istentiszteleten, ami az egész iskolának együtt szól, és minden gyerek ki van ültetve, egy lelkésznő bordó farmerban, narancssárga pólóban, szleng szavakkal jópofizott 300 gyerek és a tantestület előtt. Ráadásul meg volt róla győződve, hogy nagyon modern és nagyon megnyerő szól a fiatalokhoz. Úgy gondolom, inkább készülnie kellett volna, és felöltözne az Isten tisztelethez méltóan. Nem ragozom tovább, csak még néhány dolgot. Tehát iskolánkban az elmúlt napokban egy pályázathoz többek között pontos számot kellett arról adni, hogy hány problémás gyerek van. Tehát ebbe a elvált szülők gyereke anyagi problémákkal, tanulási, egészségügyi nehézségekkel küzdők, viselkedés, zavarosak, árvák, félárvák, szóval ezek voltak a kategóriák, és az összesítés mindenkit megdöbbentett, a 286 gyerek közül 155 illik bele valamelyik kategóriába. Igen sok segítséget várnának például az iskolás kis a lelkészektől, a nőktől és férfiaktól egyaránt. Ez alatt persze nem a buktatást értem hittamból, amit nagyon szokon veszek, hanem a lelki gondozást, kapcsolatteremtést a gyerekekkel, pedagógusokkal. Hát azt gondolom, hogy az emberek sóvárakba várják az Isten fiainak megjelenését. Fel vagyunk-e rá készülve? Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen nagyon. Most következne a film. Géza. Ahogy a programban láttátok is, egy rövid, 10 perces animációs filmet nézünk meg, amelyet Orosz István készített, akit nagyon köszönjük, hogy eljött közénk, feleségével együtt, Keresztes Dórával. Nem mindenki ismerős a képzőművészek körében, de a Tavárisi Konyet című plakátra szerintem mindenki emlékszik, és akkor ilyen értelemben Istvánra is. Kicsit most ez ilyen hangulatváltás, talán egy szokatlan műfaj lesz, de remélem, hogy mindenki megérti, hogy miért vetítjük le ezt a filmet. Nagyon szépen köszönjük, és aki szeretne velük majd még beszélgetni, és talán azután ezt megteheti, ezt az ígéretet mondtam, hogy ő nem szeretne szólni, vagy szóval így nehéz erre a helyetet megtalálni, de aki szeretne vele beszélgetni, utána ezt megteheti. Sokszor tényleg azt érezzük, hogy a könyveket visszafele lapozzuk, és az árnyék ugyan nő, de valahogy az idő az mégis visszafele pörög, és egy kicsit ez az érzése az embernek a kárpátaljai szituáció kapcsán. Most néhány felvillanás kaphatunk lelkészek, presbiterek életéből, hogy hogy élik ők meg ezt, hogy nők és férfiak együttműködése. Először egy kárpátaljai házaspárt kérek szépen, hogy szóljatok hozzánk. Fábián Éva és Lőrinc Ernő.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Teljesen az Lőrinc V. Fábián néve, és hát így tartozunk össze. Én Debrecenben végeztem a teológiát, aztán a Kárpátaljai Református Egyház alkalmazásában álltam 5 éven keresztül, mint segédlelkész, aztán mint beosztott lelkész, illetve gyülekezet vezető megválasztott lelkész, úgyhogy ebből a szempontból ez idáig kuriózum vagyok, mert én voltam az egyetlen, aki ezt 2 évig megtehette, hogy megválasztott lelkészként szolgáljon a Szentlélek Református Egyházban. Az elmúlt 3,5 évben viszont egyrészt Gyesen voltam, másrészt pedig a kárpátaljai magyar főiskolán, a beregszászi magyar főiskolán, így ismerik ezt leginkább. Második Rákóczi Ferenc magyar főiskolán tanítok latint és vallástörténetet. De mindez idáig a határozat megszületéséig megvolt a lelkészi státuszom, lévén, hogy elvállaltam az egyház terület vezetésétől az egyházi levéltár szervezését, vezetését, ügyeinek intézését. Ezért aztán kérvények alapján mindez ideig meghosszabbították a státuszomat. Most ezt eltörölték természetesen visszamenőleg is. Én szeretném legelőször is felolvasni ennek a bizonyos elmúlt év novemberében született határozatnak a szövegét. Gondolom vannak közöttünk olyanok, akik ezt látták, már találkoztak vele. De azért gondolom, hogy sokan vannak, akik nem. Tehát a következően hangzik az a tájékoztató címen kaptam én ezt a Kárpátaljai Református Egyház zsinatától. Tehát a 2005/2-es határozata a Kárpátaljai Zsinatnak a nők lelkészségéről. A Kárpátaljai Református Egyház nem alkalmaz női lelkészeket. Ez a határozat, és ehhez hangzik a tájékoztató. Ezen határozat értelmében egyházkerületünkben nők nem végezhetnek vallásos szolgálatot, sem kazuális, sem sákramentális szolgálatokat. Ennek értelmében a Kárpátaljai Református Egyházban nem szentelünk fel lelkésznőket, gyülekezetekben nem tölthetnek be lelkipásztori tisztséget, sem segéd, sem beosztott minőségben. Jelen határozatnak visszamenő hatája is van. Egyházkerületünk zsinata nem tiltja a katehétanők szolgálatát, hálásan fogadjuk a nőtestvérek egyéni és nyilvános bizonyságtételeit, lelki gondozói szolgálatukat, áldásos munkájukat a vasárnapi iskolákban, gyermek és ifjúsági körökben, asszonykörökben, nőszövetségben, bibliaórákon, szeretett szolgálatokban. Pont Horkai László, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, Szilágyi Lajos, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka. Tulajdonképpen ebben a határozatban számunkra, Kárpátalján élő nők számára nem az volt a meglepő, hogy esetleg nem akarnak alkalmazni minket lelkésznőként, hanem az igazán sokkoló az volt, hogy semmiféle vallásos szolgálatot nem végeztünk. Én azt gondolom, ez volt az igazán sokkoló. Arra készültünk. Tudtuk, hogy fognak hozni egy ilyen jellegű határozatot. Körülbelül 2 éve folyik ennek a módszeres előkészítése ennek a határozatnak. Egy alkalommal volt is egyfajta beszélgetés, amikor az egyházkerület vezetői meghívtak minket, lelkésznőket, és hogy beszéljünk a problémás kérdésekről. Na, erről a beszélgetésről azt hiszem a sokat mondó lesz, ha elmondom a főgondnok kezdő mondatát, ami így hangzott, hogy a női lelkészség teológiai alapjairól ne vitatkozunk, mert azok világosak a Bibliából. Mondta ő, ezzel kezdődött a beszélgetés, ez volt az első mondat, és mondta ezt a világi főgondnok természetesen. Tehát aztán a beszélgetés ennél csak súlyosabb modorban folytatódott. Tehát ez körülbelül 2 évvel ezelőtt volt, tudtuk ezt a határozatot, hogy előkészítik, viszont arra készültünk és arra számítottunk, hogy megmaradnak határozatilag is azon a szinten, amit eddig követett a gyakorlat. Azaz, az eddigi gyakorlat az úgy nézett ki, hogy férjek mellett eltűrték a beosztott segédlelkész, segédlelkész feleségeket, akik azért a gyülekezetben végezhették a maguk szolgálatát, illetve valóban az egyházkerület adminisztrációjában, tanügyében és egyéb ügyes-bajos dolgaiban nagyon szívesen vették a szervező képességünket és közbenjárásunkat. egyéb dolgokat. Tehát ezt gondoltuk, hogy körülbelül ezen a szinten fog megmaradni a zsinati határozat is, nem viselhetünk vezető lelkészi tisztséget. Hát nem maradt meg ezen a szinten, hanem tényleg nagyon durván, még visszamenő hatállyal is rendelkeztek a lelkésznők kérdéséről. Aztán későbbiekben, tehát az egésznek a légköréről, módszeréről megint csak nagyon sokat mond el az egyik lelkész, a lelkész feleség, aki most a felszentelésre lett volna esedékes, a zsinati bírósághoz fordult ez ügyben, illetve több lelkész, és ez majdnem az 50%-ot jelenti, egy bizonyos protestálást nyújtott be ezzel, a férfi lelkészek protestáltak az ellen, hogy ilyen határozatot meghozzon a zsinat. Erre hát elég hosszú válasz érkezett mind a kettőre, ez körülbelül ilyen terjedelmű, ezt nem készülök felolvasni, de az egésznek a szelleméről az a részlet, amit fel fogok olvasni, megint csak sokat mond. Egyházkerületünk zsinata, és ez mind a két válaszban benne van, tehát mind a két beadványra küldött válaszokban benne van. Egyházkerületünk zsinata a női lelkészségről szóló döntés, hosszú tusakodás után Istenünk igéjét vizsgálva hozta meg. Ezen döntés nem egy új keletű előzmények nélküli határozat, de egyházunkban sosem volt a női lelkészség gyakorlat. Akkor én nem is létezem. Sőt, a keresztény egyház története nem ismerte több mint 1900 évig a női lelkészség intézményét. Ezen törvény csak helyre kívánta állítani a Biblia tanítása szerinti rendet. Nem a teológiát végzett nőtestvérek teológiai képesítését vonja kétségbe, illetve diplomájukat sem érvényteleníti. Az ige alapján kijelentjük, hogy egyházkerületünk nem alkalmaz női lelki pásztorokat. A női lelkészség ügyét a Kárpátai Református Egyház zsinata már 2005. évi februári ülésén is tárgyalta, az ilyen értelmű döntését a Küldetés című egyházkerületi labban megjelentette. Lelki pásztoroktól, gyülekezetektől érkeztek beadványok ezükben, ezeket mind megvizsgálta, hozta meg a döntését zsinatunk, engedve az ige tanításának. Visszamenő hatályról itt nem lehet szó, hiszen nem került érvénytelenítésre valakinek eddigi lelkészi szolgálata vagy diplomája. Szóval úgy a kettő egymás mellett azt hiszem meglehetősen sokat mondó, és még az egésznek a hátteréhez azt hiszem annyit, hogy valóban egy olyan történelmi helyzet állt elő, amikor a zsinatban hajszálnyi többségre jutott. Egyrészt a fundamentalista gondolkodásmód, ami ugye a nők lelkészi mi voltát ellenzi, alapvetően kizártnak tartja, illetve van egy másik tendencia is, a gazdasági szempont, mi szerint a lelkésznők olyan túl sok mindent nem tesznek az egyházkerületért, ugyanakkor pénzbe kerülnek az egyházkerületnek. És amikor az egyik zsinati tagunknak mondtam, hogy hát azért, hogy nem csak gazdasági szempontokról van szó, hanem tudjuk azt, hogy ideológiai szempontok alapján akarják főleg meghozni ezt a határozatot, akkor azt mondta, hogy van, aki ideológiai alapon fog szavazni, van, aki gazdasági alapon, de a határozat meg lett hozva. Tehát azt hiszem, hogy ez úgy nagyon röviden és nagyon tömören elmondta az egésznek a lelkületét. Én egyébként a magam részéről, annak ellenére, hogy én nagyon szeretem azt, amit most csinálok, és szívesen csinálom, azért úgy érzem, hogy sokkal szívesebben csinálnám azt, amit korábban csináltam, tehát sokkal szívesebben lennék gyülekezetben. De most látom.
Őrit szeretném vagyok, és azt a feladatot kaptam, hogy arról egy néhány gondolatot, hogy is jelent lelkész férként lenni, meg negyedéves teológusként. A történet az oda nyúlik vissza egészen, hogy elsőéves teológus korom óta rendszeresen másfél-két hónapra nyári szabadság idő alatt megyek ki gyülekezeti lelkészi szolgálatba, és hogy sokszor előfordult az, mint sokan előfordult már, hogy egyszerre két vasat is, vagy három vasat is tartunk a tűzbe. És bizonyán jó jött az, amikor feleségemnek reggel mondhatta kaptam azt, hogy Éva, én nekem ma történetesen el kell utaznom egy kanadai csoportért, vagy másért, vagy késő estig megbeszélés lett az egyház vezetőivel, és hál' Istennek, vagy sajnálatos módon ketten vagyunk csak tolmácsok, vagy én voltam éppen egyedül, formán be szolgálni helyettem. És bizony jó volt érezni és tapasztalni azt, hogy a feleségem az készen állt, és odaállt mellém, és csinálta, és sokszor még jobban, mint én. A másik része, amiről még szeretnék szólni, az nagyon-nagyon fontos mi számunkra, mi mind a ketten nagyon-nagyon kritikusak vagyunk egymás felé, és így bátran, talán feleségemnek még nem is mondtam ezt soha, de bemerem vallani azt, hogy sokszor nagyon-nagyon jól esett véleménye, vagy a kritikája már az elkészült ige hirdetéssel kapcsolatosan. Hogy ő hogyan is látja, ő hogyan is fogalmazná, vagy hogyan is mondaná másképpen. És kérek férfi büszkeségemet félrepakolva, legnagyobb alázattal meg kell mondani, hogy igenis voltak esetek, amikor neki volt igaza, és tényleg partner és társ volt gyülekezeti munkába és az ige hirdetésbe egyaránt. A harmadik dolog, amiről tényleg egy-két mondatban szólva, amikor megkaptuk ezt a határozatot készhez, többen próbáltunk tiltakozni ellene. A legutóbbi alkalom, ahol én nyilvánosan is tiltakoztam ez ellen, az múlt esztendő december 29-én történt a teológus találkozón. Egy elég parázs vita alakult ki női lelkészséggel kapcsolatosan, és végül is levették rólam a keresztüzet, és Jóhéjba összefoglalva, ha ezeket a nézeteimet fogok hallani, ne számít csak semmi jóra. Hát, Esperes úr, Püspök úr, állok elé.
Férfiként is lehet jóra számítani annak, aki egy nőnek bátyát.
Köszönjük szépen. Többen is vannak Kárpátaljáról, a következő hozzászóló Herceg Erzsébet. Kérlek, hogy mutasd be magad jobban, mert mi se ismerjük meg.
Herceg Erzsébet a nevem, és Kárpátaljáról érkeztem. Nagy Dobronyból. Most ugye minden támadás innen indul ki. Ezt tudjuk, hogy aki nem tudja, hogy miért, azt én tudom, hogy miért. Elég tradicionális a gyülekezet, és ugye a püspök úr is a mi gyülekezetünkből való. Most tulajdonképpen nem arról akarok beszélni, mert engem nem érint személyesen a lelkészség, a női lelkészség, én nem vagyok lelkész, én misszionárus vagyok, de az elejét nézem, akkor engem is próbáltak gátolni abban, hogy ne legyen misszionárus. De egy kis bevezetőben elmondanám, hogy a gyülekezetünk milyen, és talán akkor jobban meg lehet érteni, hogy a magyarság miért tudta megtartani Kárpátalján magát, és miért tartott, ahol jelenleg most tart, és sajnos a társaimat, női társaimat, sajnos ugye bátják ebben a szempontból. Az én munkám tulajdonképpen 8 éve végzem a cigány missziói munkát, tehát tulajdonképpen gyerek semmilyen cipőben nem járt, hogy én ezt elkezdtem, ezt a munkát 8 évvel ezelőtt, ez csak próbálkozás volt. Tehát a gyülekezetünk részéről, ami 6000 lakos, tehát Záhonyhoz 20 kilométerre lakunk, 6000 lakos, ebből 465 a cigány, most készítettem a napokban egy statisztikát, mert eddig senki nem tudott semmit nekem róla mondani, hiába mentem a vezetőséghez, ők egyszerűen elutasítottak azzal, hogy nem tudnak nekem ebben segíteni, meg hát nem tudja ezt pontosan senki sem, hogy mennyi vannak, mert jönnek, mennek, utaznak jobbra-balra, vagynak is, meg nem is. És akkor én úgy gondoltam, hogy akkor most én csinálok egy statisztikát, és össze a statisztikát 765-en vannak, tehát felnőttek, fiatalok, gyerekek egyaránt. A falunkban, tehát a templomunk 1500 fős, ez vasárnaponként természetesen nincsen, nem telített, 600-700 fő jelenik meg, és nagyobb ünnepekkor van, amikor azt mondom, hogy teljesen telít van a templom, idősebbekkel, fiatalokkal, gyerekekkel. Ami nagyobb református egyház vezetése alatt van ilyen 3 intézmény, ez a liceum, így hívják a gimnáziumot, a liceum, tehát tanul van, és megmagyarosítva is így működik. És van egy gyermek otthona, és van egy idősebb otthona, amely most nyitotta meg a kapuit az idősebb korosztály előtt, akik szeretnék megbevonulni idősebb napjaira. Tehát ez január 10, most a 2000-es év, január 10-én nyitottam itt az idősek elő. Mind a három intézmény, tehát a Liceum az már létezett még a posztkommunista időszakban is, még azelőtt is, még a nagyszüleim is ide jártak, meg a szüleim. Ezt felújították, a Liceumot és holland segítséggel, külföldi segítséggel és az egyház segítséggel, és ezt az egyház működteti. A gyerekotthon az irgalmas szamaritánus nevet kapta. Itt 67 gyerek kap segítséget. Ez mind vannak közöttük, akinek vannak szülei, de viszont nem tudják ellátni, ezért beadták a gyerekotthonba. De a legtöbb gyereknek, tehát 90%-ban a gyerekeknek nincsen úgymond szülei, az ottani munkások szülei. Az egyház arra is gondot fordított, hogy a cigányságot felkarolja. Őknek is építettek templomot, gyülekezeti házat is most már építettek. Három tábor részre oszlik a cigányság, és ebben vannak 400. A cigány iskoláztatást is a vezetőség átvette, mivel senki nem foglalkozott a 90-es évek óta, mert ugye az ország széthullott, nem foglalkozott vele senki. Hogy el voltak fóknak, és ezért úgy gondolták, hogy akkor jó lenne valamilyen szerepet vállalni az oktatásban. Így 98-ban, amikor a misszionárusi iskolát befejeztem, akkor elkezdtük ezt a munkát, természetesen semmilyen alappal. Tehát találgatásokra mentünk, hogy is lenne jobb, hogy is lenne csinálni. Tehát ötleteket mindig az én fejemből pattattak ki, mert senki nem tudott hozzászólni. Én is mindig azon törtem fejem, hogyan kellene ezt jól csinálni. Az iskola is próbált feléjük nyitni, de elég zárkózottak, mivel mondom, hogy maga a falu zárkózott, tehát zárkózott maga a cigányság is benne. Tehát ezért is tudta a magyarságát mindig megőrizni, mivel nem igazán a házasság terén sem nem igazán engedtek be még a szomszéd faluból sem. Tehát házasodni, vagy pedig férhetni. Nem tudom, hogy gyerekeket. Annyira tradicionális a gyülekezet. Ezért tehát 98 őszén tehát megkezdtük az iskoláztatást, úgy gondoltuk, hogy akkor valami kisegítő iskolaként, vagy felzárkóztató iskolaként próbáljunk működni. Így mára már 8 év alatt olyanra nőttük ki magunkat, hogy felelősség teljes munka, az iskolával együtt, tehát az igazgatósággal, a tanárokkal együtt összefogtunk, és jelenleg 10-en dolgozunk benne, vannak, akik állandósak, vannak, akik pedig csak bejárnak. Érdekességképpen, hogy még jobban megértsük, hogy milyen tradicionális a gyülekezetünk, az ülésrend. Tehát nem mindegy, hogy hova ül az ember, hogyha bevegy a templomba, mondjuk egy idegen az nem tudja, tehát ő leül akárhová, de az mindenki úgy fog rá nézni, hogy honnan érkezett meg, az rögtön kiszúrják, hogy idegen, de elég, hogyha végig megy a faluba, akkor is kiszúrják, hogy idegen, tehát nem kell megszólalnia. Az ülésrend el van osztva, vannak, akik az idősebb korosztály férfiakról nézve. Vannak az idősebb férfiak, akik egyik oldalon ülnek, van a fiatalabb emberek, akik a hátuk mögött ülnek, és a fiatalok, a fiatal fiúk azok a karzaton vannak, velük szemben vannak a lányok. Által ellenben, tehát ha most innen ajtóból nézem, akkor két oldalt van, egyik oldalon a lányok, a máson a fiúk vannak, ebből az oldalból vannak a fiatalasszonyok, és szemben vannak a gyerekek. És alul ülnek az idősebb korosztály. Még érdekesség az is, az ülésrendben, hogyha mondjuk a férhez megy az ifjú hölgy, akkor az anyós bevezeti a padjába, hogy melyik az ő padja, és innentől kezdve tudnia kell azt, hogy a jövő nemzedéket neki hová kell bevezetnie. Tehát mindenki tudja, hogy melyik az ő, tehát ugye természetesen ugyanilyen padok vannak bent a templomban, és nem fogott ülni, de viszont tudja, hogy mondjuk a negyedik sorban ott az ő helye. De annak ellenére ő ott fog ülni a karzatban fent a fiatalasszonyoknál, és lehet, hogy ünnepnaponként le fog menni a anyósával, és ott fog azonnapiben ülni. A templomai kivonulás még nagyon érdekes, aztán be fogom fejezni. Nem tudom, mennyi az idő. Az éneklés alatt, tehát mikor az Isten tisztelt befejeződik, az éneklés alatt vonulnak ki a gyülekezet, és az is sorrendben van. Tehát első verszak után felállnak az idősek hátulról, kezdődik a kivonulás, és utána jönnek a fiatalasszonyok, a lányok, a fiúk, utána a fiatal emberek, az idősek férfiak, és végül a presbiterek a lelkészek. Ez a probléma, ami ugye felvetődött Kárpátalján, hát engem is meglepett, de már ez elég régóta működik. Azt mondom, hogy ilyen olyan néven, hogy nem akarják, már annak idején teológiára sem akarták kiengedni ezeket a lányokat. Tehát én ismerem az Éva helyzetét, meg nekem van egy barátja, aki az sem jött Magyarországról. Annak idején az volt a érdekes benne, hogy kiengedték, emlékszem, együtt jártunk lelkészi aláírásokért, hogy támogassák azt, hogy ők kívülsak a teológiára. Hadd mondjam, hogy 4 hónap késéssel ment ki a teológiára, és 3 hónap alatt be is húzta azt, amit lemaradt, és tovább folytatta a tanulmányait a többi diáktársaival. Nem jött haza, mert az volt a felé irányozott kérés, hogy akkor jó lenne a liceumba tanítani, és a gyerek otthonban lelki gondozóként működne. Ő azt mondta, nem ez a feladata, ő nem ezért, Isten nem erre hívt fel, hogyha a lelkészi munkát nem adnak nekem, akkor mi az. Ma itt van Magyarországon, tehát több mint 10 év, 12 év. Nem jött ezért. Semmi az egyetlen, aki elment, azért már nem kapta meg a nevű lelkészséget. Tehát ez alattomban mindig folyt, és folyik is, és szerintem fog is. Ugye én ellen, annak idején, amikor én elindultam, én első évben nem kaptam lelkészi ajánlást, megmondta a gyülekezet vezetőm, hogy nem ad. Második éven újra elmentem a misszióskalába, felvettek, nem szóltam senkinek semmit, csak elmentem. És kíváncsi voltam, hogy felvesznek-e, annak ellenére, hogy semmilyen ajánlást nem viszek. Felvettek. Ott volt a lelki, ott voltak a lelki, szóval ismernek, jól ismertek, mert azzal, hogy már végeztem gyülekezeti munkát. És azt mondta, kérdeztem, hogy miért keresek, mondom neki, amit a többiek. És akkor érdekes volt, felvettek, hazamentem, és akkor mondtam a mostani püspök úrnak, mert akkor a gyülekezeti lelkész volt, mai napig is az. Sőt, mellett, hogy a püspökként tevékenykedik, hogy hát igen, igazad van, Erzsébet voltak Molnár Máriák is, és ezzel megadta a lelkész ajánlást. Én is tettem.
Köszönjük szépen. Magyarországra jövünk. A Zsupa elment közben a főben. Távoli Zsura jönne, de lehet, hogy nincs. Hovászik, jó, akkor mi jövünk? Olyan érdekes, hogy amikor lelkész lettem, fel sem merült bennem az a kérdés, hogy mit jelent nőként lelkészé válni. Megíghetett állapotban csak mentem előre. Egyszerűen nem vettem észre a gondokat. Csak az a gondolat lebegett előttem, hogy szolgálni. Teológia után kicsit nehezebbé vált önmagam megtalálása az egyházban. Ki vagyok? Ez volt minden kérdésem, anélkül, hogy ezt megfogalmaztam volna. Kerestem olyan példaképeket, akikben önmagamat megtalálom. Ezt a képet végül is érdekes módon szerzetesekben találtam meg. Ma is azt gondolom, hogy az ő küldetésük nagy segítség volt nekem, és lehet sokaknak abban, hogy értelmesen éljék meg, és nőként életeket. A más a helyzet. Családban élve sokkal hangsúlyosabbá vált számomra a kérdés, mit jelent nőként lelkészkedni. Sokszor elkeserít a férfi lelkészek. Számos esetben azt tapasztaltam, nem érzékelik, amikor megaláznak valakit, vagy nem engednek szóhoz jutni. Bizonyos értelemben küldetésnek érzem azt, hogy nő és lelkészekben vagyok. Talán megélhetek valami többet ebben a kettősségben, egyszerűen azért, mert érzékenyebbé tesz helyzetem. Sokszor nem érzem magam jól a lelkészüléseken. Nem érzem jól magam sok egyházi rendezvényen. Olyan hangulatot találok ott, ami tőlem idegen. Számomra visszataszítva, amikor üvöltenek éneklés helyett, amikor szinte szerepjátékszerűnek érzem az áhítatokat. Zavar a legtöbb összejövetel természetellenes volt. És nem igazságról beszélek, hanem érzésről, amivel remélem senkit nem bántok meg. Viszont nagyon szeretek sok-sok lelkészt. Örülök, hogy baráti szálak kötnek sokakhoz, de ennek semmiféle struktúrája nincsen. Mit szeretek a lelkészségben? Szeretek magam számára és mások számára is megfogalmazni gondolatokat, amelyeket Isten ihlet, remélem. Szeretek olyan módon tevékenykedni, ami közösséget épít. Viszont nagyon sokat nyelek, amikor felmegyek a szószékre. Nem szeretem magam palázsban látni. Igazán nem tudom, miért zavarnak ezek a dolgok. Úgy érzem, bennem is sok mindenki zavara sűrűsödik össze. Mintha a gyülekezet engem maga fölé emelne, és egyben rám vetítené vágyait, elvárásait, amit önmaga sem tud teljesíteni. Óckodom ettől a szereptől. Ugyanakkor nagyon vágyom gyülekezetben, valami megmagyarázhatatlan vonzást érzek magamban. Csak azt látom, hogy nőként tized annyi esélyem van arra, hogy egy olyan gyülekezetet találjak, amelyik a jelenlegi életállapotomban nekem való. A rádiózás sokkal inkább családbarát, mint amikor lesz.
Hát, feleségem lelkésznő, ez sok szempontból könnyebbség, például ittről egyszerűbben, természetesenben beszélgetek másokkal. Hiszen ez nálunk nem csak a hétköznapok természetes része, de hivatás is. Erkölcsi kérdésekben magasabb a mérce, a név szakma kötelez. Ez olyan kimondatlan, jó értelembe vett korlát. Itthon is egyszerűbb hitbéli témát volt szó fejteni. Nehezebb viszont, hogy nem lehet láthatatlannak maradni. Az emberek összehasonlítanak, elvárnak, figyelemmel kísérnek. Nyitott könyvhöz hasonlít az élet. Ezt leginkább Garán éltem át, ahol Ági volt három falu lelkésze. Most, hogy rádiózik, ez sokat tompít a dolgon, a dolog direktségén. Ide tartoznak az ünnepek, a hétvégék szép költsége. Nem szabadon választott, hanem egy meghatározott menetrendhez kell igazodni. Ettől nehezebb felszabadultam belefeledkezni az ünneplésbe. Ez sokszor széttöri a családi közösséget, ilyenkor húva hátra a lelkészség. Tisztában vagyok vele, hogy bármilyen módon emberekkel bánni segítségükre lenni talán a legfontosabb emberi foglalkozások közé tartozik. Nagy felelősség sokakon segíteni, kihívás, embert formáló feladat. Amikor kapocs tud lenni az embernek fia vagy leánya, Isten és halandó között, amikor célba érnek a fentről vezetett gondolatok, akkor jó magam, csak is fogok. Jó ilyenkor látni Ágit, büszke is vagy kicsit. Bárki még lelkésznő is lehet csatornája Istennek, és ez kegyelem.
Van egy katolikus mozgalom, amelyet újabban többen szeretnénk protestáns talajba begyökeresztetni, ez a házas hétvége. Részt vettünk egy ilyen hétvégén. Én egy nyitott kaput látok abban, hogy a katolikusok is készek átadni ennek a mozgalomnak a módszereit. Amióta ehhez a körhöz tartozónak érezzük magunkat, tapasztaljuk, hogy együtt is szolgálunk. Nem csak úgy van, hogy Tamás gitároz, én vigyázok a gyerekekre, vagy én prédikálok, és ő vigyáz a gyerekekre, hanem együtt és integrált módon beszélhetünk Istenről. Amikor először kértek meg minket arra, hogy kiüljünk és mondjuk el hitünk megélésében mi a közös és mi a különböző, ez óriási élmény volt. Végig kellett gondolnunk együtt olyan dolgokat, amiket egyébként nem tettünk volna meg. Tényleg mit is jelent a hit neked, és mit jelent nekem? Nagyon érdekes dolgok jöttek elő. Ez a házas hétvégés jelenlét egy óriási felkiáltójel számunkra, hogy mindenek fölött a legfontosabb küldetésünk a szeretet megélése. És hogy ezen a földön nincs fontosabb, mint hogy ezt abban a közösségben éljük meg, amiben helyeztettünk, nekünk a család. Ezt persze mindenki tudja, de a gyakorlat forgatagában mégis a családi szeretett szövetség szenved a legtöbbet. Óhatatlanul azt érezzük, hogy onnan még van mit elvenni. Az egyház, a munkaterülete az nem tűr annyi halasztást. Nekünk nagy segítség volt, hogy kiegyensúlyozottabbá lettek életünk különböző területei.
Másfél éve, amikor először vettünk részt első protestánsok számára tartott házas hétvégén, sok szempontból leesett a tantusz. Mintha jobban visszakerültek volna a dolgok az eredeti helyükre, és a megfelelő prioritás. Kapcsolatunk minősége. Nem magától értetődő, hogy jó veled. Lehet egymás mellett élni, és lehet együtt élni. Fontossá vált, hogy tudjunk egymás dolgairól, nem csupán felszínesen, hanem igazi megélések szintjén. Könnyebb a lemondás. Most éppen kollégáimmal sielhetnék Ausztriában, de Ági kedvére ezt most lemondtam, és is így most együtt vagyunk itt. Régenben ez biztosan nagy veszteségként éltem volna meg, most pedig egy közös kalandot élek át. egymás belső világának a megismerése. Igyekszünk belülről látni egymást rendszeresen napi szinten. Elindult egy őszintén kommunikáció kettőnk között. Tanulgatjuk, próbálgatjuk ezt. Az egymásnak adott őszinte perceink a fecsegő felszín mögött élenk, rólunk szólnak. Közös jövőt keresünk és építünk. Olyat, amelyben mindketten megtalálhatjuk a hivatásunkat, ahol gyermekeinkkel együtt otthon érezhetjük magunkat. Ez egy hosszú folyamat, sok kitérővel, tanulsággal, időnként pofonokkal, humoros jelenetekkel. De lassan tisztul a kép. Ágiban mély vágy van arra, hogyha eljön az idő újra, parókus lelkész lehessen. Leginkább falun, ahol a szavak még közelebb vannak igazi jelentésükhez. Jó magam is vágyom, szakmámban nagyobb önállóságra, függetlensége. Tervezgetünk, lassacskán építünk. Sok közös beszélgetés és imádságon keresztül együtt. Szakma ugyanúgy hivatás marad. Csak pontosan, csak szépen, hogy a csillag megy az égen, József Attila szavaival. De a nagy önmegvalósításért valamiféle családi egyensúlyra törekszünk.
Most én a férjem nélkül fogom elmondani gondolataimat, de talán a végszóra ő is ideér. Két rövid kérdést szeretnék körbejárni férfiak és a nők együttműködése kapcsán a saját családom és a gyülekezetem szűkebb világából. Azzal a szűkebb körrel, aki a missziói döntésekben részt vett és közel áll hozzám, részben presbiterek, részben hasonló korú barátaink a gyülekezetből, sok mindent megbeszélünk, milyen gondjaink is vannak, mire is van szükségem. Miután egész kicsik a gyermekeink, ez néha a nappali szőnyegén, gyermekjátékok gyűrűjében történik, esetleg meg kell szerveznem pótmama érkezését, vagy később délután eltűnök, és a férjem veszi át a gyermek nevelés feladatát. Az elmúlt két év folyamatosan erről szólt, folyamatos egyeztetés, mikor kivigyázz a gyerekekre, kiket zavar, kiket nem, a gyermekek jelenlétében beszélgetünk. Időnkénti gondjaimról, küzdelmes vívódásaimról, kire és mire mennyi időt szánok, és mennyi jut, a váratlan programok hogyan szervezik át a napomat, a szűkebb körben mások is tudtak. Ebből adódik az a két kérdés, ami leginkább foglalkoztat mostanság az együttműködés lehetőségei kapcsán. A nő lelki alkatából adódó, a női lelki alkatból adódó nyitottság kiszolgáltatottabbá teszi a lelkésznőket, amelyek esetleg kicsinyes konfliktusokba torkolnak. És a második kérdés, ahogyan az évszázados társadalmi jellemzők előtérbe kerülnek férfi és női szerepek között, sikerül-e jól kijönni a bennem is megjelenő, meglévő szerep konfliktusokból elég jó anya, feleség, barát, lelkész. Életszerepeink kialakításában pozitívan, konstruktívan tud-e részt venni a másik fél. Az első kérdéssel kapcsolatban van egy aktuális történetem. Gyülekezetünkben az úgynevezett belső kör nagyon nagy fogékonysággal szereti megbeszélni az új reformáció lehetőségét, és időről ehhez kapcsolódó könyvek kerülnek elő. Az egyik rohanós napon végén egyik barátunk, aki az ifjúsági kör vezetője, felnőtt biblióra előtt összefutva vele, megemlítettem neki, hogy kénytelen vagyok konzervet elővenni, mert nem volt időm készülni. Néhány nap múlva egy levél vált a megjegyzésemmel, konzerv dologgal kapcsolatban, amelyből idézni szeretnék. Ilyen esetekben tudnám azt mondani, hogy könnyebb egy férfinak, mert az egyház mai felépítésében a női vezető lelkész szenved, és mindenki sérül valamennyire. A lelkésznő a felelősségtől, meg attól a tehertől, hogy a családjában is helytálljon, meg a gyülekezetben is. A női lelkész nem tud annyit teljesíteni a gyermeknevelés mellett, amelyik mondjuk férfi tudhat. És sokfajta reakciót megkívánhatna ez a levél. Mint nő és lelkész azon gondolkodtam el, hogy mennyire más a nő belső világa. Egyáltalán nem számítottam rá, hogy naív megjegyzésem és őszinteségem a női lelkészséggel kapcsolatban hoz elő kérdéseket, és felzavarja a vizet, sőt tovább gyűrűzik. Amikor azt is lehetett volna rá mondani, hogy lusta a lelkésznő, vagy rosszul osztja be az idejét, de nem. Ez a fajta nyitottság, közelengedés, amely a nők kapcsolatait jobban jellemzi, érték is lehetne, ahelyett, hogy azzal a felhanggal különböztessünk meg férfiakat és nőket, amelynek végeredménye a férfiak kényelmét szolgálja, nekik több idejük van. Nekik több idejük van. Másik kérdésre is tudnélek, hogy az életszerepeink kialakítása pozitívan, konstruktívan úgy jelenik-e meg, amelyben a másik nem is helyet kap, szintén a saját tapasztalatomból szeretnék kiindulni. Úgy látom, hogy a lelkésznői és anyai szerepekkel szemben támasztott egyházi elvárások gyakran sokkal követelőzőbbek, mint az általános társadalmi elvárás. Ráadásul nincsen meg mögötte a segítői háttér sem. A szerepeink, amelyekkel azonosulunk is, mindig kölcsönhatásban. Az egyházi életünkben megjelenő emberekkel is kölcsönhatásban alakulnak ki. Nekem a férjem nagy segítségem abban, hogy milyen feleség, milyen lelkész vagyok, és azok ne váljanak kényszer szerepekké. Szükségem van az ő látására, amit a férjem, mint férfi képvisel, hogy önmagam hiteles megéléséhez nem csak az évszázados egyházi jellemzők állnak rendelkezésünkre. Szomorúnak tartom azt a példát, hogy egy lelkésznő kollégám, aki egy adatlapot töltött ki, a foglalkozás rovatba ezt írta, beosztott lelkész. Pedig a budapesti teológián régen sem osztotta ilyen végzettséget. Szomorúnak tartom, hogy egy rossz gyakorlat az ideológia talaján fölszökken és oda átültethető. Pedig emberi egzisztenciánk veszélyeztetettségét látva, az egymás segítő képességeink kibontásának éppen most lenne itt az ideje. Jó lenne, hogyha ez a kérdés nem eltávolítana, hanem közel vinne egymáshoz, férfiakat és nőket. Köszönöm.
Akkor most megpróbálnánk csoportokra oszlani. Ennek a kicsit a nehézsége az, hogy nem vagyunk bővébe a helységeknek. Tehát úgy van elképzelve 4 csoport, hogy itt van 2 a templomban, mondjuk ugye nekik a sarokba, vagy valami így, hogy ne zavarják túlságosan egymást. Van egy fönt a lépcsőházba, föl kell menni, ahol a gyermekek vannak, csak a másik oldalon, oda körülbelül befér egy olyan 10-valahány ember, és a gyülekezeti terembe menne a 4. csoport. Na most azt megnéznénk, hogy érdeklődés szerint mi a helyzet, tehát elmondanánk, hogy mi lenne a csoportoknak nagyjából a munkája, és hogy kik vezetnék a csoportokat. Az első csoport Závodi Zsuzsáé lenne, mint akkor szerencsék hallani. Ő ezt mondja, hogy családi szerepek és az egyház milyen nehézségei vannak a lelkész családoknak, milyen segítséget várnak, mit adhat egy lelkésznő és egy férfi, már tudni, lelkész férfi, igen. Miben segítenénk a nőknek, ha valóban nőként, hogy valóban nőként tudjanak szolgálni. Tehát mondjuk egy speciális probléma, lelkész család probléma, ez az első. A második, a Sebestény Katalin lenne, megmutatod magad, de úgyis ki kell jönnötök, szerintem. Nők és férfiak helyzete a társadalomban, apátlanul nevelődő gyermekek, férfi munkavállalók számának a csökkenés a humán szférában, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a férfiak visszataláljanak a gyülekezetbe. Tehát ez nem ilyen specifikus probléma, hanem ez mindenki számára nyitott. A harmadik az kárpátaljai helyzet okai, anyagi lelki hátterei a döntésnek, hogy egyáltalán hogy történt ez meg, erről már elég sokat hallottunk. Fekete Ágnes és Barta Lívia lenne ebben a csoportban. És a negyedik csoportot csak röviden itt teológiai csoportnak nevezzük, az pedig én lennénk a vezetője, és meglátjuk, hát mindez belőle. Már tudnék a létszám szerint. Oda tényleg teológusok menjenek, tehát minden rétegnek azt gondolom megvan a lehetősége, de aláhúznám nagyon mindegyiket, tehát különösen a másodikat is. Általában a nők és férfiak helyzete a társadalomban, illetve az egyházban nagyon-nagyon fontos lenne, és vannak itt olyanok, akik foglalkozásuk okán is sokat tudnak ehhez hozzámondani. Tehát akkor talán az volna a legjobb, hogy akkor Závodi Zsuzsa kijönnél. Lelkész családok, családi szerepek, és ki az, aki ebbe a csoportba beszállna. Tegye föl a kezét, hogy lássam nagyjából a igen.
Na, bátran.
Nem baj, az, nem akar nagyon sokan benne, mert akkor fölmentek az emeletre.
Most két dolgot, bocsánat, hogy köszönöm, ne haragudj, csak az egyik az, hogy írtunk egy ilyen kis hát vázlatot, hogy körülbelül mi páran összedugva a fejünket, mire jutottunk ebben a kárpátaljai, meg női lelkész, meg egyáltalán ez a históriával. Ez csak egy tervezet. Tehát szeretnénk, hogyha valamilyen megfogható gondolatok megmaradnának ebből az egész találkozóból. Azért gépeltük le ilyen jó nagy sor közökkel, hogy bárkinek bármi gondolata van, az írja bele, a csoportok is, hogy a végén minden gondolatot összetudjunk majd szedni, és ezt mindenki megkapja majd internet, posta, mindenféle úton. Tehát mindenki kap egy ilyen papírt, ami mindenféle gondolatokkal van tele, hogy mit is gondoljunk ebben a helyzetről, és ezt kellene majd a csoportban bővíteni.
Jó, tehát akkor aki a első csoportban jön Závodi Zsuzsához, akkor az álljon fel. Levente, itt vagy valahol? A mi Leventék. Gyere le, légy olyan kedves, és kísérd föl ezt a csoportot a gyerekszobába. Ez az ovis csapat. Jó, arra ki kell menni az ajtón, és ott föl kell menni a lépcsőn, aki megy. Jó, akkor a másodikat mondom gyorsan. Igen, Sebestyén Kati, gyere, légy szíves ide. Az a baj, mert nem látok, tényleg nem látok. Kati! Hát nem, hát csak...
Kati, Sebestyén Kati, kérünk, hogy gyere ide.
Csicsereg. Ez a társadalmi kérdés, nők és férfiak, apátlan, anyátlanok. Ki az, akit ez érdekel? Ez se tömény sok. Na várjál, mert ki kell találni, hogy ezt hova küzdjem. Nem. Hányan vannak, akik a Katival vannak? Azok jöjjenek ide. És a Gyöngyit megkérem. Gyöngyi, légy szíves, gyere ide. Ez mindegy.
Fél óra, bőv fél óra.
Gyöngyi, kis Gyöngyi, gyere ide, légy szíves. Lássam, hogy hányan vagytok a Katival. Gyertek ide. Meg szerintem be lehetne menni a lakásba. A Dezső hol van? De a izébe a... Tessé? Ott az nem érdekes. Jó. Jó, de menjél. A Gyöngyivel együtt menjetek be a lakásba. Kérném a következő csapatot, Fekete Ágnes, kárpátaljai helyzet, kik azok, akik, igen, Ágnessal menjetek be akkor a gyülekezeti terembe, de minél gyorsabban mozogni, ne kezdjünk most beszélgetni, majd utána. Ágnes, vezet be a népet, mert nehezen mozog. Itt a gyűlterembe.
Azt szeretném kérni, hogy mindenki jön le, mert mindenki úgy érzi már, hogy menne, de azt mondom, hogy még 10 perc, akkor talán maradna. Tehát azt szeretnénk, ha röviden a csoportok beszámolnának, hogy mégis mire jutottak. És utána megyünk, majd lassacskán, nem rögtön, mert még eszünk.
Az ne menjünk el, mert nincs értelme, hogy itt voltunk.
Igen. Bitessön, kérünk szépen Sebestyén Katék, és mindenki üljön le egy pillanatra. És akkor Nagy Pétert és a teológus munkacsoportot kérjük szépen, hogy először röviden számoljanak be arról, hogy mire jutottak.
Hallották ott föntiek is, hogy szóljatok be, legyetek szívesek! Már szólnak nekik, szólnak. Jelen jöttetek? Jó van. Kati konstatálta, hogy nincs a csend. Jó. Akkor csendet kérnénk szépen, egy kis türelmet. Elmondjuk legalábbis, hogy mire jutottunk a csoportokban, és egy zárszót mondanánk, és egyet hirdetnék, úgyhogy ezt próbáljuk még fegyelmezetten és türelemmel. Akkor a teológus csoport egészen röviden, természetesen nem egy kompakt és összefogott dologról beszélünk, hanem a beszélgetésünk azzal kezdődött, hogy valóban vannak olyan textusok, amelyeket meg kellene vizsgálni talán újra és újra. Erre azért hozzátenném, hogy ez a dialógus teológiailag már elkezdődött 2 évvel ezelőtt, amikor egy témanapon és az egyik beregfürdői konferencia teljes napján a női lelkészség kérdésével foglalkoztunk, ahol pro és kontra textusok elhangzottak. Arra a sajátos megállapításra jutott a női lelkészséget ellenzők tábora, mert ott volt a vezetőjük, hogy a nők profétálhatnak, ám nem taníthatnak. Ez ki lett mondva. Tehát ez zsákutca, textusok alapján jutottunk erre a vita hevében. De folytatni kell, minden esetre nyilvánvaló, hogy ez egy önellentmondás, de ez így ki lett mondva. Azt sajnos konstatálni kell, hogy legalábbis közelében áll a Kárpátaljai Egyház egy egyház szakadásnak, és úgy tűnik, hogy a délvidéki folyamathoz hasonló folyamatok is zajlanak ott, nem volna jó dolog, ha ez így történne. Azt is kifejeztük, hogy ugyanakkor a Magyarország Református Egyház, ami elhangzott az előadásban, és hogy nem ítélkezett, szolidaritását kellene kimutatnia az érintettekkel szemben, és megpróbálni mindenképpen rávenni a kárpátaljai atyafiakat gondolkodásában, hogy egy minimum konszenzust alakítsanak ki, és ennek a minimum konszenzusnak a kritériuma azt hiszem, hogy elég egyértelmű, ami szintén elhangzott, hogy embertelenséget nem igazolhatunk semmilyen teológiai tétellel és textussal. Elhangzott az is, hogy bizony bűnbánatra való felhívásnak is el kell hangzani, hiszen ez már részben megtörtént. Ugye? Tehát itt azért rehabilitáció is szó van, viszont egyértelmű, hogy mi, akik innen szemléljük a dolgot, nagyon jól tudjuk, hogy a hazai női lelkészkérdés, egyetlen nőkérdés az egyházban megoldatlan, nincs túl messze a Magyar Református Egyház attól az állapottól, ahol jelenleg a kárpátaljai van, tehát nagyon nem lehetünk büszkék. És mindenképpen fontos lenne lelkigondozói szempontból is megközelíteni azokat, akik éppen ezeket a kérdéseket így gondolják, hiszen nem akármilyen helyzetben kell nekik helytállni, és nyilván vannak ennek más okai is, hogy így gondolják, hogy ez az egyháznak a jövőjét biztosítja, vagy előre viszi. Hát ennyit erről, és akkor átadom.
Kati, a ti csoportotok, társadalom munkacsoport.
Többen szerettek volna mi csoportunkban arról beszélni, hogy hol vannak a férfiak a társadalomból, de valahogy mindig az egyháznál kötöttünk ki. És arra a megállapításra jutottunk, ami tulajdonképpen megállapítottuk ismét, hogy a társadalom problémái, szerepzavarai és értékválsága megjelenik az egyházban, hogy az egyház úgy tűnik, hogy védtelen ebben a helyzetben, és nem is nagyon talál utat az önvédelemre, nemhogy az iránymutatásra. Szóba került egyáltalán az anyai szerepválsága, a női szerepválsága, a rituálék elveszítése a társadalomban, mármint az ünnepek, családi rituálék, egyáltalán az a tendencia, hogy a férjhez menés meg házasodás nem olyan nagy divat, de hogyha mi is megtörténik, akkor a gyerekek születése sokkal későbben történik, mint mondjuk néhány évtizeddel vagy generációval ezelőtt. És úgy tűnik, hogy miközben ezek a problémák megjelennek az egyházban, az egyház nem tud, még csak válaszokat sem adni ezekre a kérdésekre, amelyeket a társadalmi helyzet feltesz, illetve amely válaszok megszületnek, azok teljesen anakronisztikus válaszok. Aztán felvetődött a kérdés, hogy vajon vannak-e erőtartalékaink, és hogy tudunk-e még valahonnan tartalékot előhúzni, amivel mégiscsak valamilyen módon viszonyulni tudunk ezekhez a kérdésekhez és ezekhez a helyzetekhez, legalább az egyházon belül először, és nem feltétlenül a társadalomban először. És hát arra jutottunk, hogy úgy tűnik, hogy a lelkészi, meg egyáltalán az egyházi identifikáció hiánya nagyban gátolja ezt. Aztán valaki azt mondta, hogy vannak helyek, ahol működik a lélek, és hogy ott jó lenni, és az reményt adó. Más meg azt mondta, hogy a reményhordozást is átadtuk már másoknak, és olyan ez egy kicsit az én számomra, mint amikor egy fogyókúrában az ember már a fehérjét tartalékait éli föl. Megfogalmazódtak érdekes módon a lelkészi szereppel kapcsolatos elvárások, hogy megközelíthető legyen a lelkész, hogy lelki gondozói attitűddel tudjon fordulni a gyülekezeti tagjaihoz, hogy rendelkezzen empátiával és toleranciával, illetve hogy ez a belterjesség, ami az egyházban megjelenik, és ami az egyházi nyelvezetben is megjelenik, ez valamilyen módon tűnjön el, vagy szóval szűnjön meg. Nincsen varázspárcánk az a probléma. És az volt az érdekes még ebben, meg a jellemző, hogy noha folyamatosan hangoztattuk azt, hogy a gyülekezet meg az egyház az nem csak lelkészekből áll, mégis valahogy a lelkész volt a gyújtópontja, vagy mindig oda jutottunk, hogy a lelkész szerepzavarai milyen módon jelennek meg a gyülekezetben, és hogy ezek mennyire akadályai annak, hogy egyáltalán a gyülekezet önmagát meg tudja határozni. Ez is érdekes volt, meg még egy érdekesség volt, hogy miközben arról beszéltünk, hogy a lelkészi omnipotencia sehova nem vezet, vagy nagyon rossz irányba vezet, aközben én magam voltam a csoport moderátora, jegyzője és időgazdája is egyben. Csak mint jellemzőt szeretném elmondani.
Köszönöm szépen. A Zsukának a csoportja következnek, nem tudom, hogy te voltál-e a jegyző, mindezek után ez a kérdés.
Igazából a lelkésznői feladatok kapcsán arról beszélgettünk, hogy mennyire nem létezik és nem tapasztaljuk, hogy támogatói, segítő háttér venné körül a szolgálatunkat, főleg akkor, amikor még kicsik a gyerekek, és sokszor még az is nehezen megoldható, hogy gyesre menjünk, és ezzel kapcsolatban ilyen egyéni, statiszta módon itt-ott beszolgáló lelkészek véletlenszerűen jönnek-mennek, és egy kézben nem lehet tartani, és sem baráti szinten, sem az egyházvezetés szintjén sok segítséget, hajlandóságot nem látunk arra nézve, hogy ez a jelen pillanatban megoldható lenne. És néhány korrekciót kérnénk ebben az állásfoglalásban, amit... Ja, hát akkor ide kell hoznom, amit felírtam. Néhány rövid.
Ibolyát megkérem, mi beosztottuk magunkat, nem én voltam a jegyző. Elmondja addig a mi csoportunkat.
Majdnem minden szót vissza kellene igazából adni, megpróbálom 5 rövid pontba összefoglalni.
Ja, bocsánat. Igen.
Tehát teológiailag nézve azt lehetne mondani, hogy a nyugati liberális teológiától, teológiai áramlatoktól való elzárkózás mozgatja ezt a dolgot, amihez tehát nem csak a női lelkészség kérdése kapcsolódik, az volt az első. Innét indul, és ugye a homoszexualitással végződik. Így is hangzott el ott összefoglalva, ez mint probléma. Maga a dolog annyiban sem volt váratlan, hogy 3 lépcsőben vezették be. Először a süveget kellett feltenni a nő lelkészeknek, hogy az asszony fedje be a fejét, aztán megtiltották, vagy azt mondták, hogy beosztott lelkészi szolgálatba csak különösen indokolt esetben lehet valakit betenni. Most a önálló lelkészséghez a beosztott lelkészi rész is tartozik. És a 3. mozdanat volt most ez a határozat. Egyház szerkezeti szempontból azt hangzott el, hogy egy nemzedékváltás, egy generációváltás zajlott le Kárpátalján. Az előző idősebb nemzedék talán ilyen tekintetben kevéssé volt konzervatív, igaz, hogy nagy viták után, de mégiscsak a zsinat meghatározta, hogy hány hallgatót küld át, nőhallgatót lelkészképzésre. Haza mentek aztán innét a fiatalabb generáció jó részben innét, akik a Biblia Szövetség hatása alá kerültek, és most már ők jutva pozícióba tudták érvényesíteni azokat a hatásokat, amelyeket itt magukba szívtak. Anyagi szempontból ez a 3. Nagyon sok pénz ment Kárpátaljára, és a sok pénz mindig rontja az egyházat is, tehát itt elég erős érdekcsoportok alakultak ki, amiben a nőknek nincs helyük. A 4., hogy látensen ez gyakorlatilag minden határon túli egyház részben megvan, hát persze jobban látensen Magyarországon is, de hogy olyanokat azt hallottuk, hogy például a Vajdaságból ide rendelt vagy küldött hallgatók, akik kivétel nélkül nők, őrájuk nézve azt a határozatot hozták ott, hogy felbontják a velük kötött megbízási szerződést. A Erdélyben, a kolozsvári teológián pedig egyházkerületre és nemre nézve, tehát hogy férfi vagy nőhallgatót vesznek fel, kvótát állítottak, tehát nem a teljesítmény és az alkalmasság a felvételi kritérium, hanem ez a kvóta, és ezért meg is büntették elég komoly összeggel az akadémiát, vagyis a teológiai intézetet. És végül egy nagyon sok érdekes kimaradt, de egy nagyon sokat mondó összefoglalás egy Ungváron élő kárpátaljai magyar írótól. Ő Kárpátaljára nézve mondta, de nem biztos, hogy csak ott érvényes. Kárpátalja a korlátolt lehetőségek és a korlátlan lehetetlenségek hazája.
Hát nagyon röviden, ahol fontosnak tartottuk, hogy valami más legyen, vagy valami korrekció, az, hogy a számos gond az nem csak a nők egyházi szolgálatának kérdésével kapcsolódik össze, úgyhogy valami támogató háttért kellene ide betenni, ez az egyhetem 4. bekezdésben van, hogy számos gond rájlik a nők egyházi szolgálatának kérdése mögött, ott, ahol nincs segítő, támogató háttér vagy valami ilyesmi, mert hogy közösen kellene megoldani a férfi lelkészekkel, kollégáinkkal együtt. Az utolsó bekezdésben meg egyszerűen ezt a zárójeles mondatot jó néven benni a csoportunk, hogyha kimaradna, mert hogyha megállapítjuk azt, hogy a lelkészek riasztó esetei azok nem válogatnak férfiak és nők között, akkor nem kellene megemlíteni az anyagi visszaélések, azok meg a férfiakhoz kötődnek. Jó, és esetleg egy kicsit keveseltük azt, hogy a kárpátaljai lelkésznők helyzete az egy mondatban szerepel, és ha mások is ebben állásfoglaltak, akkor talán lehetne több is, hogy megemlíteni azt, hogy a kárpátaljai lelkésznők helyzete és az egzisztenciális kiszolgáltatottság, amit átélnek, ezt nem helyeseljük. Jó.
Jó. Az idő gyorsan eltelt, úgyhogy most már be fogjuk fejezni, viszont van két nagyon lényeges dolog. Addig csettenkedtem, és mindenhova elhelyeztem egy perselyt, bármerre megy ki, valaki bele fog ütközni. az asztalon ilyen papírpersejek, megmondom, hogy miért. Egyrészt, mert a bármennyire is alkalmatlan, de iszonyú drága a pacsütés, és most már másfél órája megy. Nem baj, egy órán ment, az is sok. De tényleg, mert ezt csak mondom. A másik pedig az, hogy szeretnénk a kárpátaljai kuti költségéhez hozzájárulni, tehát ez a legfontosabb. Ezért oda is tettem, ugyanaz már egy, hogy konyhai eszközökre, de nem arról szól, és ott elő is van kettő. Ne a plébe tessék, mert nem tudom kinyitni, az csak a gondok tudja kinyitni, úgyhogy ő fér a pénzhez. Hanem két oldalt a két papírhoz, jó? Ez az egyik. A másik, hogy az előtérben van egy csomó téma újság, ingyen van, csak a súly probléma, hogy elvigyük. És szeretettel ajánlom mindenkinek, hogy vigye el. Azt hiszem, most nem tudom hirtelen, hogy benne van a berekfürdői női, ugye, Lajos? Ez a berekfürdő is benne van, még a női dolgok, meg minden. Tehát ezért érdekes, hogy vigyünk egyébként bármennyit vihetünk magunkkal. És akkor azt gondolom, hogy egyetlen egy énekverssel és egy áldásmondással befejezzük, melyik legyen az a mi atyánkkal előtte. 23. Zsoltár, halál árnyékán, ja nem. Az úr én nékem.
Az úr én nékem, őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Gyönyörű szép mezőkön éltet, és szép kies folyó vízre megeltet. Lelkemet megnyugtatja szent nevével, ismertél engem igaz ösvényével.
Hagyjuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen. A gyülekezeti teremben természetesen lehet folytatni a beszélgetést, aki szeretett vendégséggel, úgyhogy nyugodtan. Még egy Ágnes
valami. Körbe adtunk egy papírt, hogy mindenki írja föl a nevét, címét, azzal a célra, hogy ennek a konferenciának az anyagát utána el tudjuk küldeni. Ha lehet e-mail címet, azt remélem mindenki megtette, aki nem, az még itt fölírhatja a nevét. Köszönjük.